Ez itt továbbra is a 100 Hold, én Weisszer Alinda vagyok, és a mai vendégem Király Hunor, akivel arról beszélgetünk, hogy milyen könyveket keresünk mi szülők, és milyen sztereotípiaink vannak, miben gondolkodunk. És hát ott hagytuk abba, hogy a 14 pluszos fiúknál elfogynak a témák. Uh-huh. De végül is ott már bejöhet a felnőtt irodalom,
hát
nem?
Hát 7 pluszosnál fogynak már.
Hol fogynak el?
7
pluszban elfogynak a fiú témák?
Tehát amikor már kezdő olvasót kellene ajánlanom, akkor már ott szor mindenre azt mondják, hogy nem.
Jé, de érdekes. És minden lányos? Azért nem?
Igen, de igen. Minden, hát az valami azért lányos, mert ezt, igen. Hogy valami azért lányos, mert cica van benne, akkor az szóba se jöhet. És aztán van, aki tovább megy, és egyből hozzá is teszi, hogy igazából bármilyen állat, az mind lányos.
Ez ilyen teljesen meglep. Hát most gondolod, egy macskafogó, ami hát az jutna eszembe utoljára, hogy lányos, tudod? Vagy nem tudom, így pip.
Igen, hát ezek, azért mondom, hogy ilyen olyan, mintha ilyen gender karikatúrák lennének, mintha nem, hogy szerintem egyik gyerek se vágyik ezekre, vagy nem gondolja magáról ezeket a dolgokat, hanem valahogyan kialakult ez az igény. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan. És ennek járogattam utána meg. Azért kérdezgetem annyit az embereket, hogy akkor mondják már meg, hogy mondja már meg, hogy konkrétan mik azok a témák.
És megmondják, tehát
tanultál? Van, lehet erről be. Azért ez egy nehéz szituáció, hogy én egy boltban vagyok, és én vagyok az eladó, és én ott kiszolgálom őt, és közben faggatom. Sokan nyitottak a beszélgetésre, meg főleg azért is, mert ajánlottam már nekik jó dolgokat, vagy tudják, hogy sokat lehet tőlem kérdezni, és akkor nyitottak arra is, ha én kérdezek. Van, akinél meglátom, hogy ez nem lesz jó, vagy ez kötekedés, és akkor ezt nem tehetem meg.
De mire jutottál? Tehát, hogy mi a tapasztalat, hogy mit mondanak ilyenkor? Hogy mik azok a témák, amik okék, és nem lányosak?
Hát éppen ez benne a szomorú, hogy nem jutunk semmire. Hogy a foci nem jut eszükbe, igen. És 14 felett, de ez igazából, amit te kérdeztél az előbb, hogy mi történik 14 felett, azért azt kell mondjam nagy örömmel, hogy nagyon sok olyan családdal, olyan gyerekkel és olyan fiúval találkozom, akik sokat olvas, kifejezetten könyvmoly, és hát ott van, igen, 14 felett már ott vannak a felnőtt könyvek is.
Igen.
De az embernek jól esik a saját korosztályáról olvasnia, és fontos is, hogy kifejezetten ifjúságit olvasson, főleg, hogyha az nem ponyva, tehát nem csak azért van, hogy a tengerparton, vagy a nyaraláson, vagy bár, hogy egy kicsit, vagy egy vizsgai időszak után, vagy bármi után, amikor stresszes időszak után kicsit lazítson, hanem hogy szóljon valamiről, vagy adjon valamit.
És mondasz ilyen könyveket, amik ezzel jók?
Mondok, de pont ez a bajom velük, hogy nincs belőlük elég. Hogy van... hogy a 14 éven felüli fiúkat zsáner könyvekkel kínálja meg az összes kiadó, tehát vagy sci-fi jár nekik, vagy fantasy, igényes, és gondolkodásra sarkaló, tényleg ilyen, olyanok, amik tényleg így piszkálják az embert, és a vitát akarnak kezdeményezni, vagy tényleg nagyon jó és okos dolgok. De nagyon sok fiú van igazából, aki azt mondja, hogy én már ennél irodalmibb dolgokat olvasok, vagy jó szövegeket olvasok, és elfáradtam már ebbe a fantasy világba.
Na és ő mit olvasson?
Hát most az újabb dolgok közül én nagyon örültem, hogy egy David Arnold könyv végre megjelent magyarul. Ez a Noah Hypnotic, nagyon hosszú címe van, lehetetlen megjegyezni, mert hogy angolul kezdődik azért, mert ami vers vagy dalszöveg, és még nem fordította le senki magyarul, azt ha megadj valaki könyvcímet csinál belőle, akkor azt nem illik lefordítani. Uh-huh. És ennek a könyvnek a címe David Bowie szövegből van.
Uh-huh.
Ez a 16 éves srác, egy hatalmas David Bowie rajongó, nagyon sokszor jön vissza, mint szimbólum, vagy mint a David Bowie életéről való rengeteg adatnak a tudása, ahogy meséli az életét.
De érdekes.
Egy fantasztikusan jó tínédzser, vagy nagy tini felnövés, regény, vagy ez a igazi mai problémák vannak benne, igazi mai nyugati gyerek problémái vannak benne, azt mondanám, nagyon előre ki van találva az életem, nagyon, már most szűk ez a pulcsi, pedig még csak 16 vagyok, de már mindenki kitaláltak nekem 30-ig, és hogy ezt szeretném egy kicsit lazítani. Jól megírva, klasszul, stb. A többi könyv, amit meg szoktam nekik ajánlgatni, azok meg sajnos a régebbi könyvek polcáról jönnek le.
Mint például?
A Csik, azt én nagyon szeretem, azt egy német festő srác írta.
Nem, Tellerre vezet, mint
nem,
a...
Nem, jót kap.
Mindegy, kérdezel. A Csik.
A Csik az egy tök jó, 14 évesek a srácok, és az egy ilyen road movie-szerű regény, utazás. Sokan jönnek vissza azzal, hogy, és ez szerintem egy tök jó leírás, hogy azzal jönnek vissza a fiúk, hogy ez olyan volt, mint az Abhegyező, csak a nyomatás nélkül.
Igen, egyébként olyan. Á, egyébként Wolfgang Herndorf.
Igen. Nagyon, egy nagyon klassz képzőművész egyébként, aki nagyon, hát csak tinédzser dolgokat írt, nem is túl sokat sajnos, elég fiatalon meghalt. De ez egy nagyon jó könyv.
Tőle... És semmit szoktad ajánlani?
Én magamtól nem, mert az van, hogy azt akkor olvassák el szívesen szerintem, amikor muszáj. Az valaki vagy nagyon imádja valaki, vagy nagyon utálja, de én azt szívesen megvárom vele az osztályfőnököt, mert azért úgy szoktak bejönni a boltba, hogy azt mondta az ofő, vagy azt mondta a magyar tanár, hogy akkor azt olvassuk el, és azt tudom, hogy annak célja van ott vitázni. Tehát, hogy ott be van írva egy naptárba, hogy ezen a két osztályfőnökén most az egész osztály vitázni fog az élet nagy
dolgáról. Szóval nem mész elébe?
Nem, nem szoktam. Meg a mindennel is ugyanez a helyzet, hogy az meg olyan, az ott áthallatszik azon, hogy a szerzője osztályfőnök, és hogy egyenként válogatott a mai világból olyan témákat, amiket szeretnék.
Na de várj, most mondtál egy másik olyan területet, ugye van ez az expatoknak szóló terület, ami tulajdonképpen egy kicsit kiaknázatlan, és akkor ezek szerint van ez is, hogy a fiúknak szóló irodalom.
Nagy fiúknak szóló irodalom, abból lehetne most több, igen. Lehetne most többet kiadni, fordítani. Persze lehet, hogy nincs most elég, lehet, hogy magyar szerzőket kellene felkérni, hogy legyenek kedvesek.
Hát igen, ezért mert mondom, hogy kiaknázatlan.
Ami nekem tetszik, én annyira geek vagyok, képzeld el, hogy elolvasok olyan dolgokat is, amik még nem jelentek meg magyarul. És a Jason Reynolds-ba teljesen bele vagyok szeretve, csodálatos szerző. Soha nem ír kicsiknek. Ő kitalálta magának 15 évesen, hogy ő ifjúsági szerző lesz. És a költészet és a hip-hop felől érkezik. Abszolút ilyen spoken word és ilyen slam poetry dolgokban utazott egész gyerekkorában. Tizenvalahány évesen nyomott először prózát a kezébe valaki, azelőtt soha nem olvasott semmilyen prózai szöveget, és akkor egyszer csak kitalálta, hogy ő író lesz, és kifejezetten fiataloknak fog írni. De ezzel az van, hogy akármilyen csodálatosan ír, irgalmatlan meló lenne lefordítani, mert nagyon-nagyon nehezen fordítható, nagyon sokat játszik a szöveggel, a szavakkal, ritmizál, nagyon érdekes dolgokat csinál prózában, ami nem teszik olvashatatlanná, hanem csak nagyon játékossá a szöveget, tehát tényleg fantasztikus. De közben olyan témákat hoz, amiért szerintem az összes magyar kiadó azt gondolja, hogy hát ez most ide, ezek olyan szöveg, olyat képzelj el, hogy elkezdett olvasni, és a harmadik oldalon már hallott, hogy ki milyen színű. Tehát, hogy ki fekete, ki latinó, ki abból, ahogy
beszél. Nem ismerem a szerzőt, nagyon érdekes lett.
Egy fantasztikus ember, egy nagyon kedves figura, és nagyon jó, megjelent egy-két könyve, és amikor magyarul nem is nagyon mennek, sajnos, de amikor elkezdtem az egyiket olvasni, akkor feltűnt, hogy ezt, itt nagyon izzadt egy fordító, és valamiket nagyon nem tudott megoldani, hogy igyekezett.
De valószínűleg nehéz is, igen.
És akkor megvettem elektronikusan angolul, elkezdtem olvasni, és nem tudtam letenni.
Aha. Hát jó, de ahhoz meg persze kell
ez a nyelvtudás. Az is van, hogy nehéz ennek a korosztálynak olyat válogatni, ami tényleg szól neki.
Várjál, mert még közben mondtál nekem egy témát, amikor korábban beszélgettünk, hogy a robotok például, azok visszaköszönnek a fiús irodalomban, tehát hogy a robotokkal be lehet húzni a fiúkat, vagy az átmegy a szülőkön is.
Nem, teljesen máshogy kerültek szóba a robotok, mert arról beszélgettünk szerintem, hogy nekem mennyi furcsa ilyen kis rekesz van a fejembe kell tartanom ezeket a csoportokat, tehát hogy van ha bejön egy olyan családnak, látom, hogy most jöttek Németországból, akkor én már elindulok az apolc felé, és akkor hogy így tud nagyjából tudom, hogy mit fogok ajánlani. Mert készülök is, meg mert szeretem, és nagyon sok kollégával csináljuk ezt, hogy ha nem úgy érzem, hogy nem tudtam elég jól összerakni neki egy csomagot, akkor amikor már elment, és nekem van szabad 5 percem, vagy rendezgetnem kell a polcokat, akkor én még ezt folytatom, mint hogyha ott lenne. Tehát tovább keresek neki. Aha. Hogy legközelebb, amikor bejön valaki. Ezért aztán nagyon sokféle fura kis kupac van a fejembe, és vannak ilyen különleges igényű csoportok, ahogy mondjuk, igen, van a fiú, aki már idősebb, de nem szeretne zsánert olvasni, van a kisgyerek, aki most éppen az a legkönnyebb nyilván a markolomániás, vagy nem tudom mi, akkor az ember tudja, mit vesz le a polcról. Nem, a robotos dolog úgy került elő itt szerintem, hogy...
Igen, így is, úgy is, igen, értem, hogy én miért mondtam, hogy fiúk, mert nálunk otthon nagyon megy a kisfiamnál a robotos szekció, igen, én így párosítottam össze, hogy, de valóban máshonnan közelítettük.
Hogy van, én azt szeretem a munkámban, hogy van, hogy emberek nagyon intim témákkal jönnek be. Vagy már beszéltek velünk többször, és tudják, hogy tőlünk lehet összetettebb dolgokra is, vagy tényleg olyan dolgokra ajánlást kérni, ami már bizonyos előtudás, vagy valamit feltételez. És akkor elmondják, hogy hát a gyerekem ennek vagy annak a spektrumnak az érintettje, hát hogy vagy autizmus spektrum érintett, vagy ADHD-s, és most erről vagy arról szeretnék vele beszélgetni, vagy azt mondja a fejlesztő, vagy a pszichológus, hogy jó lenne, ha erről egy kicsit beszélnénk, vagy látom, hogy valami éppen foglalkoztatja, vagy szorong valamin, és stb. És itt kerül elő a robot, ami egy szuper találat volt, teljesen más célból született ez a könyv, eredetileg, angolul, és mégis betalál egy csomó autizmusban érintett gyereknek, de közben meg mindig figyelmeztetnem kell a szülőket, hogy lehet, hogy az ellenkezője lesz, de olyankor nem az van, hogy elolvassák és rosszul, hanem hogy el se akarják olvasni, és az nem egy vészes dolog azért. Szóval ez a könyv, ez szerintem a beépített robot.
Aha.
Ami eredetileg, az van egy tök érdekes története, úgy született, hogy az egyik két szerző jegyzi a könyvet, és az egyikük soha nem írt gyerekeknek semmit, nem is akart, ő filozófiával foglalkozik, de nem filozófus maga, hanem filozófiáról ír, hát újságíró ismeretterjesztéssel foglalkozik, és a BBC egyik szerkesztőségének a filozófia felelős szerkesztője. És az nagyon érdekes, hogy ott ilyenekre telik.
Igen,
vagy
hát szóval ez a BBC-na.
És a családból ismert, azt hiszem a feleségének volt iskolatársa, de azt gyakran találkoznak a másik szerzővel, aki meg gyerekeknek ír. És akkor egyszer csak előállt neki azzal az ötlettel, hogy figyelj, én régóta gondolkodom azon, hogy mi az a pár filozófiai dilemma, amit nagyon szeretnék, ha mai gyerekek megrágnának, hogy felkészüljenek arra, ami most éppen jön, vagy amiben most vagyunk. És ezért kitalált egy olyan koncepciót, szeretne egy olyan történetet, aminek még a végén se nem lesz egy függelék se a végén, ahogy akkor ezek igazából, ez a 8 dilemma került elő ebben, és amúgy meg így is így hívják őket, és az egyiket ez a görög fickó találta ki a másikat, meg századokkal később egy német, és hogy ez melyik micsoda. Nem akarta, hogy filozófiáról tanuljanak, azt akarta, hogy belegyenek rejtve a történetbe, és akkor ott megfiszkálja őket egy kicsit, vagy gondolkozzanak rajta. És ehhez találta ki az író azt a szituációt, hogy az a cél, hogy egy robot, akit egy kislánynak építettek meg, az egy évig szerepeljen úgy egy osztályban, hogy nem bukik le. Hogy az a verseny mindenféle tudós csapatok között, egy rejtélyes támogató annak fog nagy támogatást adni, aki ezt meg tudja ugrani. És a szuszpoén az, hogy itt a robot maga meséli a történetet. Hogy ő hogyan látja a világot.
Emlékszem, mert nálunk kötelező olvasmány.
Ez a fajta kielemző gondolkodás, vagy ez a rácsodálkozás arra, hogy az emberek azt mondta a szerző pont egy podcastban, ahogy ott ültek, és azt a példát hozta saját magáról, hogy egy robotnak ugye meg kell mondani, hogy én kopasz vagyok-e, vagy nem. Mert hogy neked kopasz vagyok. De a robot azt látja, hogy van nekem hajam, csak nagyon-nagyon rövid.
Aha, értem.
Tehát, hogy nem vagyok szó szerint kopasz. Vagy hogyha érkezem valahova, és nem akarok kitűnni az emberek közül, és 5 órát beszéltünk meg, akkor 5 óra 2 percre érkezzek meg, és ne 5-re. Nem mindig következetesen 5-re, mert az így feltűnő lesz. Hogy ezekben hogy ez folyamatosan, nagyon viccesen magyarázza, gondolkodik rajta, okoskodik rajta, ez már egy tök jó indítás szerintem. Vagy úgy tűnik a visszajelzések alapján is, hogy egy olyan gyereknek, aki amúgy is ebben van, hogy így...
Mi néz. Azonosul vele, vagy?
Azonosulni tud ezzel a gondolkodással, igen.
Aha, ezzel az élére állított.
Megismeri saját magát, igen. Igen. Az én kisebbik fiam is csinálja ezeket a dolgokat, hogy a saját érzelmeit, meg a többiek reakcióit néha két napig rágja, vagy gondolkodik rajtuk, és neki ezt mind verbalizálni kell, el kell mondania, meg kell értenie logikával, vagy össze kell raknia ezt, hogy jól átmenje meg, hogy jól tudjanak működni ezek a... Neki nagyon fontos a barátság, nagyon fontos a bandája, de neki nagyon fontos ez a fajta verbális megfogalmazás.
És ez szinte mindig működik, ez a regény?
Nem, hiszem, én arra szoktam figyelmeztetni a szülőket, hogy szintén saját tapasztalatból azt tudom, hogy pont ez az a téma, hogy valaki nem igazi, hanem robot, ez viszont nagyon sok érintett gyereknek rosszul esik, vagy ijesztő.
De mi az, hogy valaki nem ember?
Uh-huh. Igen.
És akkor felfoghatatlan, hogy ő mi, vagy miért esik?
Nem, rosszul? Hanem mert nekik eleve egy ilyen állandó nyomasztás tud lenni. Nem, ez nem egy általánosítás, és tegyük hozzá, hogy én nem vagyok pszichológus, csak a családom kapcsán egy picit érintett vagyok. Szóval, hogy egy konkrét példát tudok mondani, hogy kiskamaszkorban elérkezett oda a gyerek, hogy változik a világ, hogy semmi nem úgy van, ahogy eddig ő látta a dolgokat.
És hogy ez ijesztő?
És attól beindulnak benne olyan szorongások, hogy akkor viszont, ha minden máshogy van, mint amit eddig 10-11-12 évig láttam, akkor mi van, ha semmi se igaz? Mi van, ha mindent eljátszanak nekem? Mi van, ha mindenki robot? Szóval hogy ezek ilyen rossz, van akinek csak álmok, van akinek napközben is egy ilyen furcsa kis szorongás. Ez egyébként valószínűleg minden gyereknél előfordul, csak aki neurotipikus, az visszatudja ezeket. Hátra tudunk tolni dolgokat, ez egy szuperképesség, mások meg nem, nekik meg ez a szuperképességük, és fel kell dolgozni. Szóval van, akinek ijesztő maga az, hogy valaki nem igazi, hanem robot, és nem szereti az ilyesmit.
Mondjuk akkor az általában a robotos regényeket nem fogja szeretni feltehetőleg, vagy
igen,
a fene tudja,
hogy
mondjuk.
Vagy ahol az AI úgy szerepel, hogy nagyon nagy, igen, a döntésjoga van, meg ilyen, tehát hogy ezek nyomasztják őket. De ez nem feltétlenül van így, ugye nagyon mások a gyerekek, csak van ilyen, amikor odaadsz egy terméket, és néha a figyelmeztetést el kell mondanod, hogyha magyarul allergiás vagy, akkor ne edd meg. De
igen,
ugye ezeket azért el szoktam mondani, hogy erre azért figyeljen, de
tudod, mi érdekel engem most az, hogy a Gimesi Durának van egy könyve, például az Emma csendje, ami szintén egy ilyen furcsa gyerekről szól, vagy olyan nem olyan tipikus, hanem neki is van valamiféle neurodiverzitása, de a regény nem, vagy a könyv nem pontosan
nem mondja ki
hogy micsoda. Az, hogy ezt szeretik-e olyanok, akiknek van dolguk a neurodiverzitással, vagy inkább nem szeretnek erről olvasni, ezt azok fogják megtudni, akik velünk jönnek a podcastra, mert hogy a műsor, ahogy azt szerintem most már lassan megszokhattátok, most itt véget ér, mert mint maga a műsoridő, de a beszélgetésnek még nincsen vége, úgyhogy gyertek a podcastra, és hallgassátok meg a további részeket.